P-Rádió, ahol otthon.
Jó estét kívánok, az Erkélyt hallják, amelyben Kis Benedek Józseffel, a szakértővel, a Magyar Hadtudományi Társaság elnök helyettesével beszélgetünk. Adása munkatársa Ányos Gábor, Marosi Antal pedig a műsorvezető. Sokan a 2017. év egyik nagy sikerének tekintik a kalifátus összeomlását. Ugye hadhatós intézkedések, dzsihádellenes offenzívák következtében összeomlott az iszlám állam. Jó ez így, vagy másképp látja a szakértő?
Hát én ezt kicsit másképp látom, először is nagyon nagy tisztelettel boldog új esztendőt kívánok minden kedves hallgatónak, és természetesen a műsor szerkesztőjének és összes résztvevő kollégának. Ha a kalifátusnál tartunk, és az iszlám államnál, akkor ezt a kettőt is szeretném szétválasztani egymástól. Ez valóban két dolog. Az iszlám állam, az köszöni szépen, jó van, ez nem omlott össze, mert az iszlám államnak különböző kirendeltségei, különböző leányvállalatai vannak, különböző kontinenseken, ugye, Közel-Keleten, Ázsiában, Afrikában különös tekintettel, és a religiókban is, és ott az iszlám állam egyelőre működik. Ami összeomlott, és aminek a összeomlásához nagymértékben hozzájárultak a nemzetközi koalíciók, azért beszélek többen számban, mert több koalícióról van szó, sajnos nem tudjuk azt elmondani, hogy ezek a koalíciók egymással jó viszonyban voltak, és egymással együttműködtek, de végül is azt lehet mondani, hogy a kalifátus Szíriában és Irakban összeomlott, gyakorlatilag területét elveszítette, most már csak néhány helyen bukkannak föl, ahol megmaradtak, ugyanakkor kezdenek átmenni gerilla szervezetbe azok, akik még ott vannak a területen, akiket nem sikerült felszámolni, szétszóródtak, hogy ezek most hogyan, mikor állnak össze Irak és Szírián belül, az egy másik kérdés. Ezek nyilvánvalóan nem fognak sohasem olyakkor erőt képviselni, mint ami eddig volt. Ugyanakkor azt látni kell, hogy azok az egyéb szervezetek, amelyek leányvállalatként csatlakoztak a kalifátushoz, helytelenül kifejezve az iszlám államhoz, akkor azt lehet mondani, hogy ők még meglepetést okozhatnak 2018-ban és valószínű utána is. Hogy az hol lesz, te lehet tippelni, én magam részéről azt mondom, hogy elég nagy eséllyel induló versenyző az Al-Shabaab nevű szervezet, vagy a Boko Haram, vagy a sínai félszigeten lévő iszlám állam nevű szervezet, amely fölléphet természetesen még intenzívebben, mint ahogy eddig is csinálta. Láttuk azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban a sínai félszigeten, milyen merilletek voltak Egyiptom egyéb területén, különösen mondjuk a koptokat is beleszámítva. Tehát nem mondhatjuk azt el, hogy most ez a úgynevezett iszlám állam ez befejezte tevékenységét.
Azt mondta, hogy nem voltak jóban egymással a nemzetközi koalícióhoz tartozók. Miért nem? Hát egy cél volt.
Mert más nem teljesen volt sajnos egy cél. Eltérő érdekek voltak, tehát az a koalíció, amelyet az Egyesült Államok vezetett, és néhány közel-keleti ország, vagy néhány európai ország is tagja, hanem is harci szempontból, hanem kiképzési oldalról tekintve, ők egy cél érdekében tevékenykedtek, ez az egy cél többnyire az iszlám állam, vagy az iszlám kalifátusnak a megsemmisítése, visszaszorítása, megint más volt a célja az oroszok által vezetett koalíciónak, amihez ugye többé-kevésbé néhány ország azért csatlakozott.
Az itt. Oroszoknál mi volt a cél?
Hát az oroszoknál az elsődleges cél az volt, hogy az oroszok megvessék a lábukat Szíria területén, ez az egyik dolog.
És jó ürügy volt.
És a
arra.
Másik dolog pedig az, hogy ők fenntartsák Bashar al-Assad uralmát. Tehát, hogyha gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az oroszok elsősorban a Bashar al-Assad ellenzéke ellen harcoltak, és csak másodszorban harcoltak a kalifátus ellen.
De a kalifátus adta meg a legalitását az ő jelenlétüknek.
Végül is, ha ez határozatokat nézek, akkor igen, de attól függetlenül a legalitást az különböző felfogásba lehet értelmezni. Nekik a céljuk elég világos volt az, hogy Bashar al-Assad uralma az továbbra is megmaradjon, bár voltak meginogások ezen a területen, mert volt olyan időszak, amikor az oroszok is azt mondták, hogy el tudják képzelni a jövőt Bashar al-Assad nélkül is. Talán még
miért
most
akkor
is
mi volt?
Van ez.
Akkor nem voltak jóban annyira a szír elnökkel, csalódtak, vagy a szírelnököt zsarolták?
Úgy látták, hogy olyan helyzetbe kerülhet, vagy került a szírelnök, hogy már nem uralhatja az országot. Így se uralhatja, tehát most sem uralhatja. És a legnagyobb probléma most pontosan az, hogy a Bashar al-Assaddal szemben álló ellenzékek, sok-sok szervezetről van szó, kb. 20 szervezetről, ők egymás között abba egyeznek meg, hogy Bashar al-Assad nélkül képzelik el a jövőt.
Jó, na hát most ez így nem fog működni. Oldalról ez természetes.
Hát igen, csak attól kezdve, hogy ez természetes, ettől kezdve az asztalai tárgyalásokon nincs miről beszélni, mert nem ülnek egymással tárgyalni. Szíria jövőről nincs miről beszélni.
Hát egyáltalán volt más. Valami értelme?
Volt értelme,
hogy az
igen.
Kazasztánban
volt ez a konferencia, több alkalommal volt értelme.
Szíriával foglalkozó konferenciák voltak arra.
A szíriai helyzettel foglalkozó konferenciák voltak azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy demarkációs övezetet, tehát ne legyen háború, ne legyen egymásra lövöldözés, lelőjönnek ki demarkációs övezetet, amelyen belül nincsenek egymással fegyveres szemben álló szervezetek. Hát ez többé-kevésbé sikerült, többé-kevésbé nem kérdés az, hogy ez hogyan tartották be. Hát ezt ellenőrizték, ebbe benne voltak az irániak, a maguk sajátos érdeke alapján, és ugye a koalíciókról beszélünk, akkor mindenképpen szólni kell arról, hogy a Szaúd-Arábia által vezetett koalíció is az
érdeke. Neki például milyen érdeke volt?
Ebbe a tevékenységbe. Hát végül is Szaúd-Arábiának is alapvető célja az volt, hogy a kalifátus megszüntesse. Hát hogyha csak az ország szempontjából nézzük, akkor elsősorban a szaúdi érdek az, hogy a szaúdi területen ne üsse fel a fejét egy úgynevezett iszlám állam, és annak bármilyen
szervezete. De a szaúdiak nem támogatták az iszlám államot annak?
Kérdés az, hogy milyen szinten nézzük ezt a támogatást, állami szinten, vagy különböző szaúdi szervezetek szintjén, ahol ugye törzsek vannak, ahol vannak különböző érdekeltségű szervezetek, terrorszervezetek is, amelyek nyilván az iszlám államot támogatják.
De nyilván
támogatják.
Nem hivatalosan.
Tehát itt nem egyforma az érdekeltség, más a szaúdi kormánynak, bocsánat, a királyságnak az érdeke, és megint más a kisebb szervezeteknek
elegánsan
az érdeke.
Túlmentünk az Egyesült Államokon és a hozzátartozó partnereken. Nekik mi volt a céljuk?
Hát az Egyesült Államoknak a cél elég egyértelmű és világos volt, az, hogy az iszlám államot, illetve a kalifátus semmisítsék meg, és a terrorizmust állítsák meg. Ez a teljesen
jó, de
világos...
Tulajdonképpen Oroszország kivételével nagyjából markáns.
Tulajdonképpen maradjunk abba, hogy olyan borzasztó nagy érdekeltsége az Amerikai Egyesült Államoknak Szíriában nincs, legfeljebb az, hogy megállítsa az orosz terjeszkedést.
Tehát nekik ezért
ennyi,
volt fontos.
Ennyi. Nagyobb érdeke van viszont Szíriában. Ha Szíriát nézzük, akkor, bocsánat, Irakban. Ha Irakot nézzük, akkor Irak esetében ott már másról van szó, mert ugye korábban Irak megszállás alatt volt, amerikai megszállás alatt, és nem szabad azt elfelejteni, hogy az amerikaiak hát nem kifejezetten emelfővel távoztak Irak területéről, és hát nagyon sok pozíciót vesztettek, nem csak ott, hanem máshol is.
Veszteséget helyreállítani ezzel? Pótolni?
Szerették volna, igen, de nem sikerült. Nem sikerült Irakban sem, a mai napig sem, mert ugye tudjuk, hogy az iraki állam végül is sita uralom alatt van, ugye Maliki vezetésével, tehát az azt jelenti, hogy Irán nyerte meg ezt a korábbi háborút. Ez az egyik dolog. A másik dolog, Szíria esetében nincs nagy lehetőség az Egyesült Államoknak, de én úgy érzem, hogy szándéka sincs. Tehát nem akar egy több frontos háborút folytatni a Közel-Keleten. Van neki még más bőven.
A hallgató kedvéért értelmezünk. Tehát van a kalifátus, ami egy földrajzi területet jelent.
A kalifátus jelenti tulajdonképpen azt a földrajzi területet, amikor virágkorát élte, tehát 2014-ben, akkor kikiáltották fővárosának Rakkát, akkor területileg az gyakorlatilag egy Nagy-Britannia méretű terület volt, amit ő magáévá tett.
Az Oszmán Birodalomnak volt köze ehhez?
Az Oszmán Birodalomnak kevésbé volt köze, amihez köze volt ennek, ők nagyon ügyesen és nagyon okosan kiválasztották azt a területet, amely mezőgazdasági szempontból művelhető, tehát a folyóvölgyeket, főbb útvonalakat, a vízlelőhelyeket, tehát ők tudták azt, hogy Irakon, illetve Szírián belül melyek azok a területek, amelyek számukra pénzt adnak, és utoljára említenem kell, pedig az elején kellett volna, hogy egy-két olyan olajkutat is az imaukévá tettek,
hát, amiket ő fel tudták
használni, és ebből az olajjal való seftelésből tudtak ők némi bevételhez jutni.
Na most a leányvállalatok kérdését szeretném még átnézni. Ugye azért is furcsa győzelemként elkönyvelni mindazt, ami történt az iszlám állam kapcsán, hiszen a gyorsaság tekintetében én azt gondolom, hogy lehetnek kérdőjelek így utólag, hiszen lehetővé vált, hogy szétszóródjanak a világ minden tájára a szélsőséges eszméket hordozó csoportosulások.
Tehát
az, hogy kialakult itt-ott, az azt jelenti, hogy volt idejük, erejük, energiájuk elmenekülni és valahol letáborozni.
Nem teljesen így volt ez az év, mert nem úgy volt, hogy most szorogatják őket és hanyat homlok menekültek, hanem ezek a szervezetek tulajdonképpen az Al-Qaidának voltak a leányvállalatai, szabad ezt mondanom, amire ráépült az iszlám állam. Mert ugye amikor ők megalakultak azzal, hogy jó nagy területet birtokoltak, és próbálták volna a kalifátus eszméjét megvalósítani, először Irakban, Szíriában, majd az ő elgondolásuk szerint Közel-Keleten, és aztán tovább menni Európa, illetve az Egyesült Államok irányába, ami nyilván egy mese, de azért azt látni kell, hogy ezek a szervezetek már előtte is voltak. Tehát nem kötném én ezt az iszlám államhoz. Ezek az úgynevezett leányvállalatok, azok az Al-Qaidához kötődtek, csak utána az iszlám állam, vagy az iszlám kalifátus ezt magáival tette.
Jó, hát az lett volna kívánatos, hogy fölmorzsolják valamennyi sejtjét.
Na, ez még nagyon messze van.
És volt rá lehetőség, hát azért voltak olyan időszakok, amikor jól álltak a szövetségesek, a koalícióban résztvevők.
Jó, de azért
Indián... Hát én emlékszem, hogy volt olyan, hogy 3 napig hagyták, hogy menjenek, mondjuk Moszulból.
Az rendben van, hogy el tudtak menni, de ki az, aki felszámolta volna? Tehát az amerikaiak...
Hát aki hagyta, hogy elmenjenek az iszlám államhoz tartozók egy városból...
Az amerikaiak szárazföldi erőt nem alkalmaztak, ugye ez az alapelv. Ők légierővel manipuláltak, plusz hírszerzési adatokkal támogatták a gyenge, kiképzetlen iraki hadsereget, amihez csatlakozott a kurd pesmerga erőknek a csapata, és hát a kettő között, ha különbséget akarunk tenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a pesmerga erő lényegesen szervezettebb, katonai szempontból nagyobb tapasztalattal rendelkező erők, mint a többek között általunk is kiképezett iraki hadsereg. Ők még nagyon fiatalok, technikájuk, technikai eszközök nem nagyon van, és ez még egy dolog, nagy szerelem.
Kiképzettben azért úgy gondolja, hogy kívánivalót hagy maga után a magyar...
Nem, hát most nem a magyarra beszélek, a magyarok
hát
nem sokan.
Te mondani, hogy a magyarok által is.
Hát a magyarok is benne voltak. Igen. Na de hát az a néhány erő, ami tőlünk ott volt, az nem meghatározó jelentőségű, hiszen a
iraki kiképzési program... Jó, de rossz munkát végeztek, azért most muszáj ezt
tisztázni. Nem tudom, hogy ezt így kell mondani, hogy rossz munkát végeztek. Nem voltak ezek olyan szervezett erők. Tehát meg kell nézni az iraki hadsereget korábbról is, meg kell nézni azt az időszakot, amikor megtámadták az amerikai 2003-ba Irakot, pillanatok alatt felmorzsolták az ott lévő iraki erőket. Na most azokból lett később az iraki Al-Qaida, illetve majd később az iszlám állam, nagyon sokan átálltak. Plusz ugye jöttek a külföldi harcosok. Ezeknek nem volt idejük arra, hogy komolyabb kiképzésen menjenek át. Meg kell mondani, hogy ezek meglehetősen gyengék voltak. Még ha összehasonlítjuk az iszlám állam erővel, akkor is ezt tudom mondani.
Jó, hát egy kicsit még beszélgetünk, akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy korántsem volt akkor a siker.
Lehetett volna gyorsabban felszámolni őket, de hogy sokkal nagyobb szárazföldi erőre lett volna szükség, összehangoltabb akciókra lett volna szükség, és még egy dolog, amit azért nem szabad elfelejteni, hogy az iszlám állam erői, vagy a kalifátus erői gyakorlatilag védelmi tevékenységet folytattak, elsősorban lakott területen, különös tekintettel a városokra, ahová ők egy nagyon komoly védelmet szerveztek. Ha megnézzük katonai szempontból azt a védelmi harctevékenységet, amit ők folytattak, azt tudom mondani, hogy le a kalappal. Tehát alagutakat építettek, házakat kiválóan felhasználták, embereket élő pajzsként használták. Ha jöttek a támadó erők, akkor már különböző erődítmények fogadták őket, a résekbe bőségesen telepítettek öngyilkos merénylőket, amelyek fölrobbantották magukat, mikor megközelítették őket. Tehát ez egy nagyon kemény, hogy úgy mondjam, házról házra folytatott harctevékenység volt. Hát itt persze figyelni kell arra is, hogy a polgári lakosság egyébként a legfontosabb szenvedője ennek az egész hadműveletnek, hogyan jön ki ebből az egész dologból, és hogyha megnézzük, hogy hogy néznek ki néhány városok Irakban, illetve különös tekintettel Szíriára, hát katasztrófa, mert kőköve nem maradt nagyon
sok. Jó, rendben van, de akkor előjön az a kérdés, hogy és a felelősségre vonás, az hogy áll?
A háborúk után általában a győztes nem szokták felelősségre vonni.
Nem a győztesről beszélek én. Hát nyilván az, hogy úgy alakult, ahogy alakult, az nem csak annak volt köszönhető, hogy lebombázták az oroszok a nem tudom mit, hanem annak is köszönhető volt, hogy az iszlám állam fegyveresei elfoglalták a különböző stratégiai pontokat, és eközben embereket öltek.
Ez pontosan így volt.
És ennek a felelőssége, ez fölmerül, vagy ez egy teljesen illuzórikus gondolat?
Ez a jövő kérdése majd.
Na de hát amikor hogy találom meg egy azt, állam, aki felelős
ki?
Volt?
Ki? Hát sehogy, hát azok simán elmenekültek, hát háborúbáltak, hát úgy szokott lenni.
Akkor a felelősség előjön, majd, hogyha csak hát nem véletlenül tudom mit kezdeni vele.
Lesz egy választás, lesz valami kormányzat, lesznek bíróságok, működő ország, akkor beszéltünk ilyen kérdésekről, most a kikigyőzle van napirenden. Tehát itt még egyen nem tartunk, hogy felelősségre vonás a háborús problémák miatt, vagy akár amit mondjuk az iszlám állam elkövetett. Én még nem sok embert hallottam volna, hogy mondjuk nemzetközi bíróság elé állították volna. Olyat sem nagyon olvastam még eddig, hogy a bűncselekményeket elkövető emberek között, tehát a lefejezések is, a többi, hány ember lenne mondjuk nemzetközi őrizetbe, mint ahogy voltak
háborúk,
hogy történt.
Azért az iszlám államhoz tartozók közül néhányan kerültek eljárás alá, hölgyek Németországban, ha jól emlékszem.
Hát kerültek olyan emberek.
Nem nagy létszámban.
Persze, hát eleve aki nagy disznóságot követett el, nem nagyon siet visszamenni abba az országba, ahol elég egyértelmű, hogy mi vár rá. Tehát hozzá nem megy. Vagy hogyha megteheti, akkor elmegy egy olyan másik helyre, ahol nem lesz felelősségre vonás.
A realitásoknál maradva az a kérdés, hogy ezekkel a bizonyos leányvállalatokkal szemben mennyi esély van arra, hogy egy éven, 10 éven, 20 éven belül valahogy felszámolódjanak, vagy azért, mert lehetetlen helyzetbe kerültek, mert úgy dolgoztak a titkosszolgálatok, vagy azért, mert elfogták őket, mert jól dolgoztak a titkosszolgálatokat. Innen a civil szemével azt gondolom, hogy azt se tudjuk, hogy kit kéne keresni.
Hát többek között ez is benne van, mert ha megnézzük, hogy egy olyan szervezetet, mint a Boko Haram Nigériában, hát ezt mikor fogják felszámolni, akik ugyanúgy területet birtokolnak, mint tette ezt az iszlám állam Szíriában és Irakban, vagy mondjuk a Al-Qaida, az iszlám Magrebben szervezet, vagy akár a sínei fészegeten lévő ellenállók. Tulajdonképpen ezeknek a felszámolása azért nem olyan egyszerű dolog, mert azt se tudják, hogy kik azok, meg azt se tudják, hogy kik is honnan és mivel támogatják. Tehát ez egyelőre még igencsak a jövő zenéje, hogy ezeket a szervezeteket felszámolják. Ez azt jelenteni, az így lenne, hogy akkor gyakorlatilag a terrorizmust fel lehet számolni. Hát kérdés az, hogy kik vannak mögötte, és kik számolják, és kik támogatják.
Ja,
tehát ez a kérdés
idején,
még nincs lezárva.
Annak idején a nácik által elkövetett rémtetteknél is valahogy sikerült felkutatni, felelősségre vonni bűnösöket. Tehát
még gondolom, évtizedekkel később is.
Hát azt gondolom, hogy azért most is azért legalább ennyi esély, biztos, hogy van rá. Hát valaki emlékszik, hogy hogy hívták az őrt, a másik emlékszik, hogy hogy hívták azt, aki lefejezte a másik embert.
Igen, hát lenni kellene egy nemzetközi bíróságnak.
Na, egy nemzetközi rendőrségnek kéne lenni elsősorban, nem? Vagy valakinek?
Hát,
ki az, aki nyomozza?
Kérdés az, hogy mondjuk Irak vagy Szíria területén, vagy mondjuk Nigéria, vagy tudnék még mondani egy országot területén, ki járulna ahhoz, hogy egy nemzetközi rendőrség tevékenykedjen. Csak mondok egy példát. Pakisztán. Pakisztán nyugati részén, Waziristánban, ahol a Al-Qaida szervezet működik, ezek törzsi területek, ahová a pakisztáni rendőrség és a pakisztáni hadsereg nem mehet be. Miről beszélünk? Tehát vannak olyan területek, hát a Boko Haram területére nehogy már bemenjen a nigériai rendőrség vagy a nigériai hadsereg. Vagy mondjuk egy nemzetközileg, bocsánatot kérek, aki felszik, szedett, vedett, tobozott erők oda menjenek, és majd ők rendet csinálnak. Hát úgy szitlövük őket, hogy azt tudják, merre menekülnek. Bocsánat, embert sem lehet találni arra, hogy oda menjen.
Jó, szóval de minden egyes
ez
mondatával...
Ez egy háborús helyzet, ez
jó, de hát a szakértő úr minden egyes mondatával egyre sötétebb képet fest a jövőt.
Hát, nem tudok világos képet festeni. Hát, hogyha tudnék világos képet festeni, akkor azt mondanám, hogy 2018-ban föl fogják számolni a sínai félszigeten lévő dzsihadista erőket. Ilyet én nem mondok, és nem is merek mondani.
Az, nem lenne annyira
még
bonyolult.
Az egyiptomiak sem merik
de
mondani.
Nem lenne annyira bonyolult. Azért csak egy földrajzi terület, szűk. Egyik oldalról gondolom, Izrael oldaláról olyan nagyon nagy lehetőség nincsen menekülésre.
Hát, de délfelé azért el lehet menekülni, el lehet rejtőzni a hegyekben, mert ott azért elég komoly lehetőség van, hogy különböző barlangokba, sziklákba védelmet találjanak ezek az emberek maguknak, kapnak utánpótlást, robbangatnak, bemennek a rendőrök, már nem mennek felszállni a rendőrök lassan a terrorautóra, mert mennek a terrorautóra, és felrobbantják őket.
Jó, de amit tetszett sok mondani, hogy a légi felderítés mellett a hírszerzésnek mekkora jelentősége van, hát azért a hírszerzési információk csak segíthetnek.
Kérdés az, hogy ezek mennyit annyit adnak ki magukból, mikor mozognak, hogyan mozognak, kik támogatják őket. Tehát ezek nem egy szervezett formában követhető társaság kategóriába tartoznak, hanem ezek lehet, hogy élik a napi életüket nappal, aztán este pedig elkezdenek tevékenykedni. Tehát ezeknek nincs kírva a homlokukra, meg nincs megkülönböztető jelzés rajtuk, hogy én ehhez a terrorszervezethez tartozom. Ez olyan, mint amikor Izraelben is előfordult az, hogy a Hamas terroristái, azok napközben a Hamas, illetve a palesztin biztonsági szervezetek állományába tartoztak, együtt tevékenykedtek az izraeliekkel, egy checkpointon, este megjelent az illető átöltözött, és lelőtte azokat az embereket, akivel napközben együtt volt. Szóval itt azért egy kicsit más a helyzet ezeknél a szervezeteknél és ezeknél az embereknél. Más a gondolkodás. És nem lehet belátni az agyukba, hogy most ők valójában mit akarnak.
De ennyire kiszolgáltatottak lennénk?
Ennyire kiszolgáltatottak.
Vagy a titkos szolgáltatottak, ennyire kiszolgáltatottak lennének?
Nem titkos szolgálati kérdés ez, mert azért
hát kicsoda.
Látjuk azt, hogy azért teljes információ szerzési lehetőséggel azért ott nem rendelkeznek, mert azok, akik a műveleteket hajtják végre, azoknak vannak támogatóik. Sőt, ha nagyon cinikus és gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nagyon gyakran előfordul az, hogy akár a fegyveres erők állományába is, vagy a rendőrség állományába is. Gondoljuk csak arra, hogy a muzulmán testvériség embereivel hogyan bántak Egyiptomba, és hogyan vannak ők most tiltólistán. Nehogy már mindenki meg legyen nyőződve arról, hogy ezek az emberek egyértelműen 100% biztonsággal szolgálják mondjuk a mai al-Sisi vagy SCC elnöknek a hadseregét. Itt azért elég bonyolult erőviszony kérdések vannak, és különböző célok fordulnak elő, és ne felejtsük el, hogy amiről mi beszélünk, azok nem működő államok, vagy legalábbis gyengén működő államok, vagy ország területén belül olyan területek, ahol nem működik az állam úgy, ahogy kellene. Ebből adódóan adódnak ilyen problémák, ami egy európai ember agyával felfogva egy kicsit nehézkes, mert azt hiszi, hogy hát itt van a rendőrség, meg van a hadsereg, és akkor már rendet csinálnak, és minden működik úgy, mint ahogy kellene. Nem így működik.
Sötét kapok, magas házak, fényes udvarok, nyíljatok meg lábam előtt, ha arra indulok. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Felhő, felhő, fenn az égen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, mosd el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Járok, egyszer majd rád találok. a szó. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezet, én utánad megyek. Csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, kutyák ugatása, neve. Szabadon járnom, árva szívem, annyira fáj, éget a bánat, most el szétszivatar, őrizz engem, ezen a világon, fényes utakon, engedj szabadon járnom, engedj szabadon járnom, engedj szabadon, szabadon járnom. Szabadon jár. Madarak hazánk, helyettem is szállnak, híreket víznek, üzenetet várnak, a baglyok elalúznak, ha eljön a reggel, kakas kukorék. Szabadon járnom, engedj szabadon, szabadon járnom.
A segítő térán a te hangod.
Nem akarok értetlen lenni, de hát akkor ugye jól gondolom, létrejött egy dzsihadista ellenes koalíció, amely katonai eszközökkel gondolta felmorzsolni az Iszlám Állam nevű formációt.
Igen.
De ez a katonai koalíció nem gondoskodott arról, hogy még minek kéne történnie egyszer egy időbe az ő akcióikkal.
Hát ez egy kicsit bonyolultabb ez a helyzet azért annál, hogy ezt katonai akcióval föl lehet számolni. Tehát nálunk is, mikor egyes médiákban egyes idézője szakértők idézőjebb ezzel mondták, hogy szétverjük az Iszlám Államot, és attól kezdve megszűnik minden. A dzsihadizmus az egy ideológia. Az ideológiát katonai erővel nem lehet szétverni.
Jó, de
az
most
ideológiát
már...
nem lehet megsemmisíteni.
Okay.
Tehát ami a Koránban van, meg a hívő embereknek a szívébe, azt nem lehet katonai erővel megsemmisíteni. Okay. Tehát ez egy tévhit.
De én most elmondom, mire gondoltam. Elindulunk ezerrel, 28. századi technikával felszerelkezve, abszolút realizmust tükröző hírszerzési információkkal az agyunkba, és akkor mit csinálunk? Elindulunk. Elfogjuk, hátraadjuk, kihallgatják, eldöntik, információkat eltesszük, megyünk előre. Tehát valami sokoldalú, sokrétű, egyszerre egy időben számtalan, átgondolt intézkedéssel működő offenzíva jelenne meg az én fejemben, ha én rám lett volna bízva.
Igen, hát nem így működik ma már. Tehát a mai konfliktusok, az úgynevezett aszimmetrikus háborúk, vagy negyedik generációs hadviselés, az teljesen más elven működik. Tehát itt nem hadseregek állnak egymással szemben, nem haditechnikai eszközök sorakoznak föl, nem adott elvek alapján tevékenykednek, támadás, védelem, találkozó, az üldözés, a jóisten tudja micsoda, ami régen volt, hanem nem tudom, hogy ki van a másik oldalon. Nem tudom, hogy milyen eszköze van, ma honnan tudnám.
A hírszerzés, ha ezt nem mondja meg, akkor váltsuk le.
Hát nem tudja megmondani.
Akkor váltsuk le.
Akkor le lehet váltani, nem tudom mivel, de hogy ezt nem tudja megmondani, hogy kik tartoznak pontosan a szervezet, ez abban egészen biztos vagyok, mint ahogy lehet is látni ezeken a dolgokon. Most nem beszélve arról, hogyha visszamegyünk
csak
Irakban. De itt évek
teltek el, hát azt mondjuk, hogy 2014-ben fénykorát érte?
2014-ben jött létre a kalifátus. Csak ne felejtsük el, hogy az amerikaiak Irakból kivonultak. Azzal, hogy az amerikaiak kivonultak Irakból, a hírszerzési lehetőség megszűnt. Azok az emberek, akikkel ők kapcsolatba álltak, azok szétszélettek. Ettől kezdve nekik nagyon nehéz volt információt szerezni. A saját dolgaikat, ha nézzük, tehát az iraki
hírszerzésnek az információja
azért hát az iraki hírszerzésnél ugye hova tartozik, síta, vagy szunita, vagy kurd. Mind a három más szélt követ. Tehát, hogyha véletlenül valakit egy egységes, működő államban és egy egységes, működő hírszerzésben gondolkodik, iraki oldalról nézve, akkor rossz helyen tapogatózik. Tehát ezek azért nem így működnek. Nem beszélve arról, hogy a iraki hadsereg részéről azokat az információkat, amikkel rendelkeztek, nem biztos, hogy átadták mondjuk a kurdoknak. Megvolt minden területér a Iszlám Állam folytatott tevékenység idejébe a felelősségi körzete. Mit, hogyan támadtak? Nem voltak ezek, meg most sem nagy barátok az irakiak és a kurdok. Hogy beszélhetünk egy egységes hírszerzésű, meg egy egységes szemléletről? Nem beszélve arról, hogy ott van még Irán, aki ugye pillanatnyilag azért egy kicsit más célokkal manipulál, akár Irakban, akár Szíriában, nekik meg szintén egy másfajta elgondolás jár a fejükbe. Következésképpen itt egységes felépésről nem beszélhetünk. Akik ezt kapcsolatban vannak, az amerikaiak, azok pedig iraki hadsereg. Vagy voltak a kurdok, akik iszonyatos nagy csalódáson mentek
hát,
azzal, hogy a választások után történt, ami történt, és nem kapták meg közel se azt, amit szerettek volna.
Meg ami lehet, hogy járt van, az ők megtették a maguk oldalán.
Hát ők megtették azt, és azt mondták, hogy mi még területet foglaltunk, azzal, hogy az iszlám államot kiűzzük, és akkor az a terület az jöjjön ide hozzánk, Kurdisztánhoz.
Jó, persze, persze.
Na, mire azt mondták az irakiak, hogy ezt felejtsétek el ezt a dolgot.
Jó.
És felejtsétek el azt, hogy az olaj az a tiétek. Az iraki olaj az iraki állami. Tehát itt azért nagyon komoly gazdasági érdekek is vannak a háttérben, amit nem szabad figyelmek.
Jó, én ezt mind megértem, de a világot ez különösebben nem érdekli, hogyha egyszerűen most, én nem arról beszélek, hogy ők miért nem léptek fel egységesen. Én azt mondom, hogy az egyszerű, fapados gondolkozáson túlmenően nem volt egy átgondolt, tervszerű, felépített valami az iszlám állammal szembeni.
Nem volt, ez így van.
De ugyanez volt 2003-ban, én emlékszem rá, hogy Irakban gyakorlatilag az emberek mindenkitől egymástól, az amerikaiaktól mindenkitől kérdezték, hogy most akkor hogyan tovább, és senki nem tudta megmondani, mert nem volt benne a checklistbe, hogy ha elfoglaltuk, mit tudom én, a fővárost, akkor utána mi van?
Hát, hogyha vissza akarok
menni. És ennyire egyszerű, ennyire fapadosan működne?
Igen, ennyire fapadosan működik.
Nem tudom, hogy hány éves tapasztalattal rendelkező amerikai hadseregtől kezdve a szaudi nem tudom meddig.
Igen, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy megtámadtak egy országot. Irakról beszélek, hamis indokok alapján.
Ez a köbölháború, második köbölháború?
Nem, az irak elleni háború.
Hát azt mondom, hogy a második köbölháború beszélek.
És ebből nem jöttek ki tisztán az amerikaiak. És még egy dolog, az amerikaiakat Irakba ma az iraki hadsereg nem támogatja. Azzal, hogy ők Saddam Husseint elűzték, és megsemmisítették gyakorlatilag az iraki hadsereget, vagy szétzavarták, és abból lettek terrorszervezetek, ezzel gyakorlatilag elveszítette az Amerikai Egyesült Államok a szimpátiát Irakba. Tehát, hogy fölmerül a kérdés, hogy ugye miért nem mentek oda szárazföldi erőket, ennek van egy anyagi oka is, van egy logisztikai oldala is, és van egy olyan, hogy nem baráti környezetben mentek volna. Tehát az irakiak nem szerették
volna. Nem merték
volna
vállalni?
Hát persze, hogy nem merték vállalni. Ki az a politikus, aki vállalja a koporsók hazaszállítását? És kiáll azért, hogy amerikai érdeke megköveteli azt, hogy az amerikai katonák halljanak meg az iraki függetlenség érdekében.
Ez a politikus,
ezzel
szemben ez a politikus azt fölvállalta, hogy szétverünk valamit, tessék, lássak így, úgy, amúgy valahogyan, olyan igazán nagy információk nincsenek, nem is lesznek, mert mindenki szétszél.
Ezt ma úgy hívjuk, hogy proxy war, helyettesítő háború, tehát az azt jelenti, hogy az amerikaiak a katonai feladatokat elvégeztették
másokkal,
az iraki hadsereggel, vagy mással, vagy akár a kurdokkal is, és azt mondják, hogy adunk nektek információt, hogy mit azt most ne is részletezünk, mert nem biztos, hogy ezért mindent átadtak nekik, azért is szedjetek össze magatoknak valamit. Ugyanez volt a kurdokkal is, de most ez azt jelenti, hogy ez lassan megy ez az egész dolog előre. Plusz szárazföld erőt nem biztosítunk, különleges erőt teszünk oda, tanácsadókat adunk, akiknek az a dolguk, hogy súgjanak, hogy mit kellene csinálni. Tulajdonképpen ugyanezt csinálják az oroszok a szírekkel, ahol a Bashar al-Assad hadseregébe, ott vannak az orosz tanácsadók,
hát,
akik elmondják
annak idején
hát utána nálunk is ideglenesen néhány évig még a háború után, és itt maradtak az a szerény néhány esztendő, ideglenesen állomásoztak, és hát ott is volt egy-két tanácsadás, meg azon kívül sok minden más is. Igen, erről szól a háború.
2018 miről fog szólni?
2018-ban gyökeres változást nem látok, tehát gyakorlatilag folytatódik ez az esemény sorozat, ami eddig volt. Hát a kalifátust azt szétverték, de azok az emberek, akik a kalifátushoz tartoztak, és élve maradtak, és nem mentek el más helyre, nagy az esély arra, hogy ezek át fognak menni gerilla harcba. És a kalifátus hadseregéből kis, apró gerilla csapatok fognak megalakulni, akik bosszantják az iraki vezetést, bosszantják a kurd vezetést, és támadásokat fognak végrehajtani Irak, illetve még rosszabb helyzetben van Szíria esetében.
És egyébként lehet, hogy szimpatizásokkal fognak gyarapodni.
Ez egyáltalán nem zárható ki, tehát én ezt a gondolatot maximálisan támogatom, mert ezeket pedig hátulról igyekeznek azért segíteni, fegyverrel, pénzzel, és gyakorlatilag a háború nem ér véget, legfeljebb még áttekintetetlenebb formában folyik tovább.
Kiszabadult a szellem.
Hát végül is kiszabadult a szellem, illetve hát a sárkánynak levágták a fejét, és nő helyette több. Úgyhogy nem látok itt nagy megbékülést. Hát Irakban ugye nem lehet összehasonlítani a két országot, Irakot és Szíriát.
Lesz választás Irakban 2018-ban.
Lesz választás.
És az hogy lesz?
A választásoknál mindig az a győztes, aki számolja a végén, tehát nem okoz ez olyan nagy problémát a világ ezen részében. Tulajdonképpen...
De a kurdoknál is kéne, hogy legyen választás, hogy a Barzani visszavonult, mondjuk
kurdoknál
így.
Is kéne, hogy választás legyen, hát még nincsen kérve semmi, tehát még nem biztos, hogy egyáltalán megtartják. Láttunk már olyat, hogy kellene tartani választást, de nem tartunk, mert olyan helyzet, hogy elhalasztjuk a választást. De pillanatnyilag mondjuk Irán van olyan erős, hogy nem biztos, hogy fogja engedni az, hogy a síta vonal háttérbe szoruljon. Na most, ha a síta vonal fog dominálni, akkor az azt jelenti, hogy megint a vallási ellentétek elő fognak jönni, tehát a síta-szunita ellentét, ezek esetleg átcsaphatnak ellenségeskedésbe is, gondolok itt fegyveres tevékenységre, vallásháborúra.
Közben háttérben ott vannak igazi.
Ott vannak a támogatók, csoportok. Ott vannak a kurdok, tehát tulajdonképpen semmi nem lett megoldva 2017-ben, tehát nem mondhatom én most egy nyugodt szívvel, hogy oké, rendben van, azzal, hogy a kalifátus szétválasztja, akkor vége van a játéknak, nincs vége, és most Irakról beszéltem. Szíriában sokkal sötétebb a helyzet.
Hát ugyan, hogyha most végig gondolom, amit az első részben tetszett mondani, ugye ott attól, hogy fölmorsolódtak az iszlám államhoz tartozók, ott egy bizonyos béke született abban az értelemben, hogy az Assad elnök ellenzéke szabadon tud most már szövetkezni. Nem kell több irányba figyelni, hanem elég arra koncentrálni, hogy üljünk le az asztalhoz, ahányan vagyunk, és szőjünk tervet. Hogyan buktassuk meg az elnököt?
Igen, tehát ebbe egyet tudnak érteni. Tehát, hogyha a nemzetközi közösség, beleértve az amerikaiakat és az oroszokat is, azt vonalat fogja erőltetni, hogy Bashar al-Assad maradjon, akkor rossz lóra tesznek. Bár nehéz tanácsot adni, hogy most akkor tulajdonképpen ki az, akiben megbíznának. Mert ha most lenne választás Szíriába, akkor azt a választás, az korrekt lenne, akkor megnyerné a Bashar al-Assad. Kivétel az a terület, ahol a Bashar al-Assad ellenzéke van, amik fegyveres szervezetek is, több fegyveres szervezet. Na most így egy normális választást megszervezni, és egy országot működtetni lehetetlen, különösen akkor, ha a Bashar al-Assad ellenzéke közli, hogy ő szóba se áll a Bashar al-Assaddal, és ők egyáltalán nem építenek arra, hogy egy közös államról legyen jövőben esetleg bármilyen tárgyalás is. Úgyhogy ettől kezdve én elég sötéten látom a jövőt. Kívánom azt, hogy ne legyen igazam.
Eddig tartott az Erkély, amelyben Kis Benedek József szakértő, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettese volt a vendég. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Tírálj! A szirénákhoz.